2023. március 28-án kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A hétvégén tartotta egyeztető fórumát a Székely Gazda Szervezetek Egyesülete. Bece István elnökkel beszélgetünk.
Ebben az évben egy erősebb szakmai eseményt igyekeztünk szervezni. Egy konferenciával megerősítettük a fórumot, és a konferenciának az volt a lényege, hogy végig tudjuk beszélni a tagszervezeteinkkel azt, hogy milyen cégkütézéseket, milyen programokat kövessünk.
Szintén a hétvégén Borospatakán szervezték meg a Böjti Csemege Kárpát-medencei sajtmustrát, ott jártunk mikrofonunkkal.
Másképp készítve is lehet egy nagyon jó sajt, mint ahogy a nagymesterek elmondják, hogy kell készíteni.
Majd a március végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Jó hallani, ha egy fiatal az itthonmaradásban, a gazdálkodásban látja a jövőt. Vizi János, fiatal csikjenőfalvi gazdálkodót, falugazdást kérdezzük.
Hogyha a családom is támogat és benne van, akkor ez a jövőnk. Építsük tovább, növelni szeretnénk a farmot, és ebből szeretnénk megélni.
Magyarországon több mézlovagrend is működik. Ezek tevékenységébe avat be Németh Zsolt, alsónemesapáti méhész, mézlovag nagymester.
A mézlovagrendek tagjai túlnyomó részt a különböző tájegységeknek, a méhész egyesületeinek a legaktívabb tagjaiból alakultak, saját indítatásra olyan célokkal, hogy népszerűsítsék, bemutassák, kóstoltassák a különböző méhészeti termékeket.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Falu végén a nagy kerek tóba, sétálgat egy hosszú lábú gólya, lelehajol a víz fenekébe, békát keres magának ebédre. Lelehajol a víz fenekébe, békát keres magának ebédre. Gólya, gólya, hosszú lábú gólya, szépen kérlek, ne menj ki a tóra, oda járnak fürödni a jányok. Gólya, madár, ne hozz szégyen rájuk, oda járnak fürödni a jányok. Gólya, madár, ne hozz szégyen rájuk, oda járt a hosszú lábú gém is, oda jártam a babámmal én is, addig-addig jártunk ki a tóra, házunkra is rászállott a gólya. Addig-addig jártunk ki a tóra, házunkra is rászállott a gólya. Addig-addig jártunk ki a tóra, házunkra is rászállott a gólya. Addig-addig jártunk ki a tóra, házunkra is rászállott a gólya.
Bece István, a Székely Gazdaszövetek Egyesületének elnöke.
A hétvégén tartották az egyeztető fórumot. Mire jutottak? Miben egyeztek meg?
Minden évben ugye megszervezzük az egyeztető fórumot. Ebben az évben egy erősebb szakmai eseményt igyekeztünk szervezni. Egy konferenciával megerősítettük a fórumot, és a konferenciának az volt a lényege, hogy végig tudjuk beszélni a tagszervezeteinkkel azt, hogy hogyan is működjünk ebben az évben a következő fórumig, milyen cégkütézéseket, milyen programokat kövessünk. Ilyen tekintetben 8 szekcióban külön-külön végtárgyaltuk a kollégákkal, illetve szakemberek segítségével, hogy mi a problémák, a lehetőségek, mi a mi tennivalónk, és örömmel tudom jelenteni, hogy sikeres volt, és nagyon sok jó javaslat bejött, amely úgymond egy ilyen cselekvési tervként meghatározott a következő időszakban a tevékenységünket. Az egyeztető fórumnak több mint 200 olyan szervezet a tagja, aki ugye itt a három székelyföldi megyében dolgozik, és ilyen tekintetben nagyon jó lehetőség volt, hogy mindenki hozzá tudott szólni, bele tudott szólni, és több olyan magyarországi, illetve hazai szakember részt tudott venni ebben a beszélgetésben, aki azért jó irányt tudott mutatni, és egyáltalán meg tudtuk nézni, hogy piacilag hogy tudjuk megközelíteni, és hogy tudjuk helyzetbe hozni a gazdáinkat.
Mik a prioritások, mifele irányulnak?
Azt szeretnénk, hogy a falugazdász hálózatot tudjuk professzionalizálni, mármint a szaktanácsadást. Azt látjuk, hogy szükség van erre munkára, és ilyen tekintetben ugye a kibővült falugazdász hálózattal, most már 32 emberrel, az egyetemekkel, különböző intézményekkel együttműködve nagyon sok sikeres programot fogunk tudni indítani. Ugye itt a helyi termékmozgalmaknak a segítése, a versenyeinket továbbra is ebben az évben megszerveznénk, illetve hát arra törekszünk, hogy minél jobb együttműködést tudjunk kialakítani azokkal, akik úgymond az agráriumban jelen vannak az agrárium szereplőivel.
Bece Istvánt, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnökét kérdeztük, most Csiszér Anna énekel. A már több éves hagyománnyal rendelkező Böjti Csemege kárpát-medencei sajtmustra új köntöst kapott, és ismét tárt kapukkal várta a kézműves sajtok készítőit és fogyasztóit március 24-én és 25-én a Gyimesi Skanzen panzióban. Az esemény a háztáji mezőgazdaság és a gasztronómia kapcsolatát kívánta előtérbe helyezni, ahol a természet, a tej és a gazda szövetsége révén létrejött egyedi és megismételhetetlen sajtkülönlegességekkel ismerkedhetett meg a nagyközönség is. A szombati napon átalakult a Gyimesi Skanzen panzió rendeltetése, hisz a kisfalusi házak vásárosok helyszínéül szolgáltak, a helyi kézműves termelők különböző portékát kínáltak a böjtös asztalra, néztermékeket, mézes kalácsot, kürtös kalácsot, pálinkát, bort, péktermékeket, lekvárokat, szörpöket, illetve teafüveket is. Ezen a napon halételek is megtalálhatóak voltak, szegedi, bajai és bükszádi halászlé, illetve a ferencesek pisztránglevese. A rendezvényen szakmai konferencia is zajlott, Sándor Tamás sajtmester, gasztronómiai tanácsadó, sajtpatika a Kárpát-medencében, Kastall László, a Caritas vidékfejlesztési igazgatója, a minőségi sajthoz vezető út, Takaró Lajos sajtmester, a Magyar Tejgazdasági Kísérletintézet Kft. Részéről, a félkemény, erjedéses és röglyukas sajtok gyártása, Kis Ferenc sajtmester, nyers tejből készült sajt, saját szintenyészet, Bányász József gazda, a kultúra, teremtő gazdálkodás tiszta forrásai, valamint Sipos László, a Rovás Alapítvány és a Kaláka kisközösségi projekt vezetője, Digitális Kaláka, IT-vel támogatott Valóvilág címmel tartott előadást. Összeállításunk a helyszínen készült.
Bece István, a Szigely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke.
A Szigely Gazdaszervezetek Egyesülete társszervezője a Böjti Csemege rendezvénynek is itt Borospatakán. Miért fontos ez a rendezvény?
Mi mindig azért szervezünk egy eseményt, egy versenyt, hogy segítsünk a termelőknek és fejlődési lehetőséget tudjunk adni, és a kézműves sajtók, a magas értékű legelőkből származó tej és ebből készült sajtok egyediek szerintem a világon, és mi arra törekszünk, hogy minél jobban tudjuk pozícionálni ezeket a termékeket, meg tudjuk erősíteni a termelőket. Itt a hegyvidéken nem is lehet mást elképzelni, csak olyan állattenyésztés, amely úgymond ezt a biodiverzitást meg tudja őrizni. Ilyen tekintetben látszik, hogy versenyképesek tudunk lenni világviszonylatban is, tehát olyan minőségi sajtokat, tejtermékeket tudunk előállítani ebből a tejből, amelyek egyediek, és hát ilyen szinten ki is vesszük a világversenyből úgymond a tejtermelőket, mert biztos, hogy mennyiségben elvesznénk, mi a minőségben kell teljesítenünk, és ez a Böjti Csemege nevű eseményünk ebben egy óriási nagy segítség tud lenni.
Jelzés értéke van, hogy itt Borospatakán szervezték meg?
Igen, több éve visszamenőleg itt találkoztak ki kézműves sajtosok. Ugye van a Székely Sajtkészítő Kézműves Egyesülete, mi emögé az egyesület mögé álltunk, illetve hát bemondtuk a Magyar Sajtkészítők Egyesületét is, mint szakértőket, tehát mi partnerségre törekszünk, és azt gondolom, hogy tényleg itt nagyon szép a helyszín, nagyon sokan ki fognak ide látogatni, már most sokan vannak, bízom benne, hogy meg tudjuk erősíteni a termelőket abban, hogy folytassák a tevékenységet, és érdemes fejlődni, érdemes összefogni, és érdemes közösen jövőt tervezni.
Meg az is egy jó pontja ennek a rendezvénynek, hogy a sajtosok mellett más kézművesek is itt vannak, tehát itt van a székelyfűszertől elkezdve a szörpösökig, a mézesekig, mindenki.
Igen, azt néztük, hogy ha már van egy ilyen rendezvény, akkor legyen egy jó gasztronómiai része, igaz, hogy bőtös ételekkel, de mindenképpen a székely termékeseket kihívjuk, és azok, akik itt kilátogatnak, be tudnak vásárolni a mindennapokra, és nagyon magas színvonalú, finom ételeket tudnak hazavinni.
Sándor Huba vagyok, Homorodalmásról.
Hányféle sajttal érkezett ide a sajtmustrára?
Négyféle sajttal. Hoztam 9 hónapos érlelt sajtot, 3 hónapos érlelt sajtot, fűszeres sajtokat és paranyica típusú sajtokat.
Ezek általában megvannak a kínálatban mindig?
Ezek mindig megvannak a kínálatban, igen.
Mit keresnek a vásárlók? Melyik íz ragadta meg őket? Mert látom, hogy mindig sokan vannak itt önnél.
Mi legtöbbet érlelt sajtból készítünk, natúr érlelt sajtból. A termelésünknek a nagy százalékát az teszi ki, viszont folyamatos az igény a frissebb, olvasztott füstölt paranyicákra is, vagy az enyhén füstölt érlelt fűszeres sajtokra. Kisebb mennyiségben, de mindig készítjük.
Ezek a tekercsek mivel vannak töltve?
Jelenleg aszalgyümölcsös, diós és köménymagos van, vagy natúr füstölt.
A vásárlók már ismerik ezeket a termékeket? Most már könnyebb ezekkel a piacon lenni, mint mondjuk egy évtizeddel ezelőtt?
Ide a gyimesekben mondjuk ritkán járunk, csak amikor ilyen sajtmustra van, úgyhogy itt nem annyira ismernek, de Udvarhely, Vásárhely környékén ott többen ismerik a termékeinket, és ott már tudatosan keresik.
Sajtmustra és sajtvásár nincsen Sárig Attila nélkül a gyímesekből. Most hányféle terméke van itt a sajtmustrán?
4 félét hoztunk, krémsajtot, paranyicát, egy félkemény érleltet, ami fiatal, ilyen 2,5 hónapos, és egy félkemény érlelt öreget, ami 9 hónapos.
Ezeket mindig is kínálja a vásárlóknak, vagy most van olyan is, amit eddig még nem ismernek, vagy még nem találkoztak vele?
9 hónapos a ritka, adok el pénzé, egy évben egyszer, de ezek az alaptermékeink. Nagyon nehezen tudunk hagyni sajtot ilyen öregre, általában 4-5-6 hónaposon maximum elmennek, és azért hoztuk ezeket, ugye már ezek az alaptermékeink, tehát ezeket készítsük a legtöbbet, és igen, ez vagyunk mi.
Milyennek látja itt a kollégákat, mivel másabbak az ők termékei, mondjuk az enyémhez viszonyítva?
Hát én azt mondom, hogy mi egyediek vagyunk egy dologba, kézzel fejünk, senki nem fel kézzel, és én azt mondom, hogy ez a táj higiéniába nagyon-nagyon-nagyon sokat számít, és a jó táj, tiszta táj nagyon-nagyon sokat számít a jó sajtnak, végül is ennélkül nem lehet jó sajtot készíteni.
Itt előadások is zajlanak, hogy hogyan kell jó sajtot készíteni, mi a titka, de azért, ahogy mit csináljuk, annak is megvan a titka. És lehet, hogy a szakirodalom azt írja, hogy így kéne csinálni, de lehet másképpen is, más módszerrel is, nem?
Ez teljesen igaz, mikor legelőször nálam járt ez a Koni, ez a svájci cimester, aki a gyergyai karitasznál oktassa a sajtkészítést, akkor mikor megkóstolta a sajtomat, úgy megveregette a vállamot, hogy majd elestem, így 6 óra nem számítottam rá, és azt mondta, hogy semmit se változtasson a gyártási technológián. Ez tökéletes. Én voltam már vagy 2 kurzuson, ha tudta volna, hogy mennyi mindent nem úgy csinálok, hogy ő mondja, nagyon csalódott, most lehet nem mondta volna ezt. Tehát igen, az én sajtom, én saját tapasztalatomból ezt igazolja, hogy másképp készítve is lehet egy nagyon jó sajt, mint ahogy a nagymesterek elmondják, hogy kell készíteni. Például itt is egy előadásban, hogy elmondtak, igen.
De gondolom, hogy ez a vásárlók visszajelzéséből is ez csen ki, hogy azért veszem meg azt a sajtot, és nem a másikat, mert nekem ez bejön, ahogy készít, és a gyártási folyamatot nem tudja, de érzi az ízén és az állagán, és mindenén érzi, hogy itt szívvel lélekkel készült ez a termék.
Ez tiszta igaz. Szerintem a legjobb bírálók a kuncsöftjeink. Nem lehet őket átvárni. Úgy érzik az ízeket, hogy amit én tényleg nagyon jónak találok, azt nincs olyan kuncsöft, aki megkóstolja, és nem veszi meg. Még akkor is, ha bűndrága. Úgy is kér belőle, és nem kicsit, hanem egy 1/2 kilót vagy 1 kilót. Úgyhogy nekem ez a tapasztalatom, hogy a legjobb mustrálók azok a kuncsöftök.
Szőcs Előd vagyok, Csíkszeredából.
Itt a sajtmustrán a ferencesek hallevesét is megkóstolhatják a sok finom sajt után. Mennyire megy a sajttal ez a halleves?
Szerintem egyáltalán nem működik a kettő. Most attól függ, hogy milyen sajtot veszünk, mert ha mondjuk egy intenzívebb, érleltebb sajthoz akarnánk társítani, akkor a kettő nagyon üti egymást. Talán egy könnyedebb sajtot elbírna, de én nem tudnám elképzelni a halleves sajttal valahogy. Nekem nem jön össze a kettő. Alapvetően a koncepció az, hogy bőtítse meg én vagyunk, és akkor valami bőtös ételt kellett volna felszolgálni a publikumnak, a nyilvánosságnak, és ennek keretében úgy döntöttünk, hogy legyen az a halleves, hallé, halászlé, hasonlók a hallal kapcsolatosak, és akkor így jött össze, azt hiszem 4 helyen árulnak halászlevet. A miénk adni a különleges, hogy egy több mint 330 éves halléről van szó, amit ugye Csíksomlyón jegyeztek fel a ferencesek.
És ők hogy főzték annak idején? Mert gondolom, hogy most próbáljuk ezt utánozni.
Hát ami nagyon meglepő a receptben, az az, hogy van benne gyömbér és szerecsendiovirág. Egyébként nagyon egyszerű, itt többen is mondták, akik megkóstolták, hogy nagyon kímélő, tényleg nagyon bőtös. Egyébként a könyvben is, ami megjelent ezzel kapcsolatosan, több bőtös recept van benne, mint nem bőtös recept. Ez bőtös receptnek számított, és akkor is a halat azért engedték. Volt egy ilyen engedmény, hogy a halat azt el lehet fogyasztani. Csak petrezselyem és hagyma van benne, körítésként, meg a halfilé. Ezért a leves az fehér alapvetően, nem vörös, mint ahogy meg vagyunk szopva a halászlevekkel kapcsolatosan, és mindenki, aki kóstolta, az egy kicsit ilyen kitárt szemekkel meglepődve fogadta, hogy van egy ilyen kis csavar, ez a szerecsendiovirág, ez a gyömbér, plusz a hal, ez egy kicsit ilyen más dimenzióba teszi ezt az egyszerű ételt.
Egyszerű az elkészítése?
Nagyon egyszerű az elkészítése, ki kell pisztrangot filézni, ki kell szedni a szálkákat belőle, a visszamaradt csontokból egy hallevet kell főzni, amit ízesítünk gyömbérrel és szerecsendiovirággal, belefőzünk petrezselyem, gyökeret és paradicsomot, és abba főzzük bele majd a halat a végén. Ugye az a pisztrang, ez egy nagyon könnyű halféle, nagyon könnyen szét is tud főni, ezért kíméletesen kell az utolsó percben alapvetően a hőétől, nem is kell főzni, a saját hőétől megkészül belőle, és akkor így tálalódik.
Elhangzott összeállításunk szombaton Borospatakán a Bőjticsemege Kárpát-medencei sajtmustrán készült. A felelősen gondolkodó fiatal gazdálkodók viszik tovább a székely gazdálkodást. Ne bántsuk a méheket, becsüljük meg őket és fogyasszunk minél több igazi, hazai mézet. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Udvarom közepét keskeny árat hasítva, szívemet barna leány búsítva. Barna leány, ne búsítsd a szívemet, így is, úgy is te veled töltöm el az életemet. Udvarom közepén van egy árokban egy út, abba fürdik 3 vattyú 3 út. Fürdik, fürdik, mégis áros a szebbszál kis leány, szeretem a faluba. Fürdik, fürdik, mégis áros a tulla, a legszebbszál kis leány, szeretem a faluba.
Fazakas István énekelt. A következő percekben néhány március végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Burgonya ültetésre olyan területet válasszunk, amelyen az előző 4 évben nem termesztettünk burgonyát, de rokon növényeit, paradicsomot, paprikát, vinetát, sőt dohányt sem, mert ilyenkor a károsítók fertőzésének, kártételének veszélye megnövekszik. Kerüljük ezek szomszédságát is. Mélyfekvésű víznyomásos táblát ne jelöljünk ki ültetés céljára, mert ezeken a baktériumos betegségek fokozott fertőzésére számíthatunk. Az ültetésre kiválasztott területen mintagödör ásásával állapítsuk meg a talajlakó kártevők, cserebogárpajorok, drótférgek egyet számát. Ha négyzetméterenként 1 pajort vagy 2 drótférget találunk, érdemes a talajt fertőtlenítenünk. Erre a célra diazinon hatóanyagú készítményt használhatunk az ültetés előtt az egész területre kiszórva, vagy ültetéssel egy időben sorkezelésként. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a kiszórt granulátum ne érintkezzen a gumóval. Kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódhat a borsó kelése, illetve kezdeti fejlődése. Ilyenkor szükségessé válhat a csipkéző barkok kártételének megelőzése. A kis növénykék levelének félkör alakú megrágása, kicsipkézettsége jelzi jelenlétüket. Ha négyzetméterenként 10 bogárnál többet találunk, indokolt, benszúltabb hatóanyagú szerrel védekeznünk. A murok kelése idején diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítő szerrel kezeljük a sorokat, ha erre cserebogárpajorok, drótférgek előfordulása miatt szükség van. A kiutatás után öntözzük be a területet. A védekezés egyúttal a sárgarépa légy ellen is hatásos. Az LR termesztésre kijelölt területen is mérjük fel a talajlakó kártevők mennyiségét, szükség esetén fertőtlenítsük ezt a talajt is. Az almafák esetében zöldbimbós állapotban védekezésünk alapját a lisztharmat és a varasodás elleni kombinált permetezés képezze. Varasodás ellen használjunk még rézoxiklorid vagy a kombinált hatóanyagú gombaölő szereket, de ez az utolsó időpont, hogy almafáink kezelésére szóba jöhetnek. Használatuk a későbbiek folyamán perzselés veszélyével jár, nem csak lombkárosodást, hanem gyümölcsperzselést is okozhatnak. Helyettük már most is inkább a szerves kontakthatású gombaölő szerek közül válasszunk. Ez a permetezés egyúttal a monilinia ellen is hatásos. Lisztharmat ellen most is kontakthatású, kén vagy dinokap hatóanyagú szert tegyünk a permetlébe. A körténél fehérbimbós állapotban fokozódik a varasodás elleni védekezés jelentősége. A korokozó még mindig főleg a telelő micéliumokon képződött konidium segítségével fertőzi a leveleket, bimbókat, de már megkezdődhet a lehullott leveleken képződő ivaros szaporító képleteinek kiszóródása is. Ilyenkor a gyümölcskezdemény károsodásának megelőzése is fontos feladatunk. A védekezésre a szerves kontakthatású készítményt használjuk. A permetezés a körte mikroszferellás levélfoltosságának, levél és a monilinia virágfertőzésének megelőzésére is hatásos. Szükség esetén most kell a körte gyümölcsdarás kártételét megelőzni. Ilyenkor a rajzó imágókat tudjuk elpusztítani valamelyik rövid hatástartalmú piretroid készítménnyel. Ez egyúttal a rajzó aknázó molyok és a körte levél bolha ellen is hatásos.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A daragaluska tésztájába mindig tegyünk egy kevés sütőport, így sokkal finomabb, remegősebb lesz ez a kiváló levesbetét. Ha a hagymát kis időre hűtőszekrénybe tesszük, nem fogja csípni a szemünket aprításkor. Töltött káposzta készítésekor béleljük ki az edényt hajszál vékonyra szelt szalonnadarabokkal, így nem ragad le az étel az edény aljára, és még az íze is finomabbá válik. Kemény tojás készítésekor rakjunk a főzővízbe egy pici sót, a gázról levéve hideg vízben pihentessük pár percig, sokkal szebben le tudjuk szedni a tojás héjat. Leveseket, pörköltöket csak akkor sózzunk, ha már félig megfőttek.
Küzi János vagyok, Csikenőfalvi mezőgazdász, szoros marhatenyésztéssel foglalkozunk, azon belül is tejelőágazaton vagyunk, még falugazdász is vagyok a Félcsiki térségben.
Régóta foglalkoznak állattenyésztéssel?
2014-ben kezdtem, nem a családtól vettem át. 2014-ben kezdtünk bórjukat vásárolni, azutántól foglalkozunk, hanem most már ott van, hogy 8 éve.
Miért foglalkozik egy fiatal ember állattenyésztéssel? Mi a vonza ebbe? Még évekkel ezelőtt én azt hallottam, hogy a fiatalok földet sem akarnak látni, állatot sem akarnak látni, de az utóbbi időben mintha megváltozott volna ez a felfogás.
Én elsősorban azért kezdtem, mert ez benne van nálunk a génekben. Az állatok iránti szeretet, tisztelet benne van. Mikor az iskolákkal végeztem, teljesen más pályára léptem. Szolgáltatói szektorban dolgoztam, mezőgazdaságos semmi köze nem volt, 13 pontosabban, és mindig úgy visszavágytam, éreztem, hogy visszahúz a föld. Szüleim, nagyszüleim mindenkinek volt egy háztáji gazdasága, persze nem farmosként dolgoztak, de volt az a háztáj, amikkel az a pár baromfi, 2-3 tehén, 2 ló. Megpróbáltam nélkülök élni, de rájöttem, hogy valami hiányzik az életemből. 2014-ben nekikezdtem a szülői segítséggel, még mellette ment a másik munkám is, de amikor ezt annyira ki tudtuk építeni, akkor úgy éreztem, hogy ez az, ahol hazataláltam. Biztos, hogy azt mondják, hogy az állattenyésztésnek az ember robja, főleg a tejelő ágazatom, de mégis ad egy szabadságot. Ad egy olyan szabadságot, hogy ha valahol el kell menjek én csütörtökön délkor 12 óra, akkor én meg tudom oldani, mert programot magamnak osztom be.
Olyan szeretettel beszél, és látom a szemén, hogy ezt komolyan is gondolja. Tehát nem azért mondja, mert most ezt így illik mondani. És valóban ez így is van, hogy bár az év 365 napjában mindig ott kell lenni az állatoknál, de azért mégsem olyan, hogy fu a gyár, és órára vagy másodpercre kell beosztani az életet.
Pontosan így van, azt hiszem, hogy meg is fogalmazta a mondani valómat. Igen, 365 napban helyet kell állni a szoros marhánál, de mivel hogy egy megszeletett fajról van szó, ők ki vannak nekünk szolgáltatva, így kötelességünk, hogy gondjukat viseljük, és viszont ők cserébe élelmet tesznek az asztalunkra, ellátnak minket.
Most mekkora az állomány?
Nekünk egy 50-es létszámú állatunk van, és annak szaporulata, úgy 65-70 között mozog az állományunk.
Nagy terület szolgálja ki ezt az állományt?
Saját terület egy 20 hektáron, és a többit béreljük.
A tejet azt lehet értékesíteni, vagy lehet csak nem jó áron?
Hát a tejnek az ár az sose volt az igazi a gazdák számára, mert a megtermelési ár és a polcok közötti ár között nagyon nagy az ár is, ami elmegy a kereskedelembe, és nincs arányosan eloszva, ezt látjuk. De most, hogy beszélnek élelmiszerválságról, gazdasági válságról, mindenről, mostanában beszélnek, hogy már érezhető az árak emelkedése, most a tej ár is kezdett egy kicsit ugye többi után emelkedni.
Az üzletben igen, de a felvásárlói ár is?
Igen, a felvásárló ár is. Jó, lassabban megy, mint az üzletekben, nem egy le is léptékkel, hanem csak ban is léptékkel, de megy félfele. Mi amikor a mezőgazdaságot választottam, ezt az ágat választottam, akkor nem profitként tekintettem rá, csak szerettem volna csinálni, megpróbáltam, lássuk, hogy jön össze, de merem biztatni a fiatalokat, hogy mind üzlet ág sem rossz. Persze az első évek befektetési évek, ki kell alakulni egy állomány, egy termelés, összhangba kell dolgozni, földek, állatok, gépek, de amikor úgy kialakul a körforgás beáll, akkor mi befektetés sem olyan rossz.
Meg lehetne ebből érni, csak ebből?
Bátran kijelentem, hogy igen.
Falugazdász is, milyen kérdése fordulnak a falugazdászhoz a gazdálkodók? Melyik az ön szakterülete?
Szarvas marha tenyésztés, szaporodás biológia, és általában a legjobban a gazdálkodók, amiről érdeklődnek, az mindig a támogatási rendszer. Mi falugazdászok minden téren is fel vagyunk készülve, hiába, hogy nem a szakterületünk, és ha esetleg nem tudunk választ adni rá, akkor tudjuk, hogy kit kérdezzük meg. Melyik kollégánkat kérdezzük meg, hogy adjunk pontos választ. Gazdálkodók a legjobban az érdekli, hogy jövőben milyen támogatások lesznek, milyen pénzek jönnek be, hogy alakulnak a pályázati források. Ez a legfontosabb, de persze hívnak mással is. Állatokkal kapcsolatosan is hívnak, hogy mi a véleményem, takarmányozás, stb. Mondhatnám, hogy nagyon széles ez az utca, hogy szértágazó, mikkel hívnak.
De bizonyára olyan gazdálkodóval is találkozik, aki azt mondja, hogy én saját zsírból is megélek, köszönöm szépen a támogatást, mert akkor nem függök senkitől.
Igen, vannak ilyenek is, amelyek úgy nagyon-nagyon be van állítva, jó gazdaságuk, akár lehetne mondani, hogy egy svájci szisztemű gazdaságuk, amelyik úgy nagyon jól megy körbe. De az alaptámogatásot azt mindenki igényli. Olyan gazda nincs, amelyik nem igényli a föltámogatást, nem igényli az állat után való támogatást. Az egy dolog, hogy pályázatokat nem nyújtnak be, vagy nem is cégként dolgoznak, hanem fizikai személyként, akkor nem tud pályázatot benyújtani. De viszont az alaptámogatásokat azt minden mezőgazdász igényli.
Eddig szeretné ezt csinálni, mert ahogy elnézem, ez nem marad abba egy-két év alatt.
Hát, hogyha a családom is támogat és benne van, akkor ez a jövőnk. Építsük tovább, növelni szeretnénk a farmot, és ebből szeretnénk megélni.
Vizi János fiatal csikjenőfalvi gazdálkodó falugazdász válaszolt kérdéseinkre. Most Balog Dénes énekel.
Krisna ki belőle. Le vagy írva a szívem belőle, a rós vize sem mosna ki belőle.
Németh Zsolt méhész vagyok Alsó-Nemesapátiból. Ez a mai Magyarország területén Zala megyében helyezkedik el, egy kis falu. Tagja vagyok a Söjtöri Méhészegyesületnek. Ez Zala megyében a 6 méhészegyesületből az egyik legaktívabb. Ennek a Söjtöri Méhészegyesületnek van egy Ambrózia mézlovagrendje, ami 2005-ben alakult, harmadikként Magyarországon, és ennek a mézlovagrendnek vagyok én a nagymestere.
Mi a különbség a mézlovagrendek között? Vagy mindenki hasonló? Van tevékenykedik, csak más a neve, vagy hogy értsük?
A mézlovagrendek tagjai túlnyomó részt és szinte teljes mértékben a méhész egyesületeknek, a különböző tájegységeknek, a méhész egyesületeinek a legaktívabb tagjaiból alakultak saját indítatásra olyan célokkal, hogy népszerűsítsék, bemutassák, kóstoltassák, és minél szélesebb körűen a környező lakossággal a különböző méhészeti termékeket.
A laikus úgy gondolná, hogy aki mézlovag, az egy kicsivel több, mint egy átlagos méhész. Neki gondolom, hogy a címen kívül azért felelőssége is lehet. Tőle úgy el is várják, hogy a mézet promoválja.
Ez teljes mértékben így van. A mézlovagoknak illik, és túlnyomó részt talán tudnak is a különböző méhészeti termékekről. Méz, virágpor, propolisz, méhpempő, méhméreg, méhviasz, megfelelő módú tájékoztatót adni a fogyasztóknak, az érdeklődőknek, vagy csak olyanoknak, akik felkapják hirtelen a fejüket, hogy méz, és akkor erről egy kicsit beszélgetnek. Ezek a lovagrendek 2000 után kezdtek el alakulni szépen Magyarországon. Baján indult a legelső mézlovagrend alakulása, és most már így 15 lovagrend környékén tartunk, és szépen sorba évről évre alakultak mézlovagrendek az elmúlt 15-20 évben, mert mindegyikük az egyesületek tagjai érezték, hogy szükség van arra, hogy megfelelő módon és valamilyen figyelemfelkeltéssel, amire alkalmasak a mézlovagrendeknek a különböző színes megjelenései, ugye lovagi talárban, színes zászlók alatt vonulunk föl a különböző városoknak, megyei, falusi szintű rendezvényein, és ott mézet kóstoltatunk, tájékoztatót adunk a méhecskék életéről, működéséről, és arról, hogy a méhek által fogyasztott termékekkel hogyan tudnak egészség szempontjából jobb minőségű és a lelki szempontból egy szebb életet elérni a mézfogyasztók.
Kiből lehet mézlovag? Vannak valamilyen erkölcsi, vagy gazdaság, vagy valamilyen szempontok?
Nem minden méhészből lesz mézlovag. Először is kell hozzá a saját akarat, illetve a helyi közösségében betöltött szerep, amit egy aktív méhész tud csak. Viszont akik már ilyenek, ők biztos, hogy jobban el vannak mélyedve a szakmájukban, tudnak különböző olyan ismeret anyagokat is felmutatni, amit nem biztos, hogy minden méhész fel tud. Kell hozzá egy megfelelő elhivatottság, arra időt kell szánni, hogy rendezvényeken, eseményeken, különböző összejöveteleken részt vegyen, és a saját munkáját, illetve a saját egyéb tevékenységeit kicsit háttérbe szorítva, igenis, hogy tegyen a közösségért, és hogy azt tartsa szem előtt, hogy többeknek ad, nem csak magának, hanem próbál többeknek is adni abból a tudásból, ami ő neki kijutott. Na most ez egy elhivatottság, egy odaadás, egy alázat nélkül nem működik.
A politikai törvényhozóknál van-e súlya a mézlovag szavának? Tehát ha valamit el akarnak érni, és egy mézlovag terjeszti elő, ez jobb, mint hogyha mondjuk egy méhészegyesületi elnök vagy tag?
Nálunk a mai Magyarországon kicsit másabbak a viszonyok, mint itt Erdélyben. Itt biztos, hogy ez az összefogás, amit itt a lassan alakuló, az elmúlt években megalakult erdélyi mézlovagrendek, mert Románia szerte nem alakulnak, hanem csak itt Erdélyben, és mind ahogy ezt csíkszéki méhész barátom Csík Szeredáról Lázár Tibor szokta volt mondani, hogy ők már méhészek, megcsinálták itt az erdélyi autonómiát méhészeti szinten. Ennek viszont biztos, hogy van már politikai ráhatása is, mert képeznek egy olyan erőt az összefogott méhészek, amit nem biztos, hogy egyesületi szinten meg tudták teremteni, de lovagrendi szinten meg tudják teremteni, és ezért is nagyon szép, amit itt Ernőjék csinálnak itt Nyáradszeredán, hogy ők is elkezdték, és a ráméltó méhészekből alapítanak egy mézlovagrendet, hogy belekapcsolódjanak ebbe a vérkeringésbe. Na most nálunk ez Magyarországon egy kicsit másképp működik, mert nagyon aktív az Országos Méhészegyesület, van egy nagyon jó, ambiciózus elnökünk, aki próbálja, tehát hozzáteszem, hogy próbálja kiharcolni a méhészek érdekeit a politikai szinten is. Van egy mezőgazdasági miniszterünk, aki szintén méhész, és ő részt vesz rengeteg olyan programba, rendezvénybe, illetve próbálja segíteni a méhészeket a határokon belül a megfelelő politikai lépésekkel, amik sajnos nem mindig esnek egybe a méhészek érdekeivel, mert ekkora kis kottyanása van az ő tevékenységének, a többi ágazatot is figyelembe kell venni, és ugye elég sok ütközőpont van. De biztos, hogy ez, hogy mézlovagrendek alakulnak, és tevékenyen tesszük a dolgunkat, tehát amellett, hogy ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk a méhészeti termékekkel kapcsolatban, nagyon sok karitatív tevékenységet végzünk. Iskolákba, óvodákba mézet kóstoltatunk. Elmegyünk olyan otthonokba, ahol bármilyen hátrányos helyzetű emberek élnek, vagy el vannak helyezve, oda mézet viszünk, hogy ők is ezt a kis csodálatos terméket, amit a méhek előállítanak, ebből részesüljenek. Ezáltal egy kis lelki felfrissülést is kapnak, ahogy a mézlovagok megjelennek, illetve a testüknek is a méz jót tesz. Megtartjuk a napjainkat, a Szent Ambrus napot, a méhek napját, ezeken különböző rendezvényeket szervezünk. Ezáltal belekapcsolódunk az országos turisztikai program rendezvények sorozataiba. Ezáltal mind érezhetik, hallhatják, tapasztalhatják a médián keresztül, meglátják az emberek, hogy vannak méhészek, hogy vannak nekik olyan termékeik, amit nem tudnak máshonét beszerezni. És esetlegesen, hogyha eljut odáig egy embernek a füléhez, és megfogan benne, hogy a saját hazájában, a saját kis környezetében. Ez mindegy, hogy most Őrség, Göcsej, vagy Zselisség, vagy a Sárréti rész Fehér megyében, vagy Bács megyében, de a sajátját fogyassza. Ennek következtében az ott gazdálkodóknak az életét, a tovább lépését, a jövőjét biztosítja. Ha ennyit már elérünk ezzel, illetve az emberek egészségét, hogy hosszabb, egészségesebb, szebb életet tudjon élni a méheskék termékei által, akkor mi már megtettük, amit tehettünk.
Németh Zsolt, alsónemesapáti méhésszel, mézlovag nagymesterrel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Demeter Irén énekel.
Önök a Gazdai Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540 445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
A mezősámsondi citera zenekart és dalcsoportot hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben többek között Szántó József kézdivásárhelyi mézes kalács készítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Székelyudvarhelyről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett virágvasárnapi összeállítást hallhatnak. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Gyárfás Máriát hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Cseh Judit énekel, majd a Barozda Felcsiki jártatósával és Sebes Csárdásával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
egy valakit megcsókolni, de jó dolog volna. Azt a csókot visszakapni még jobb dolog volna. Valakinek megüzenem nagy titokba, a kíváncsi szomszédasszony meg ne tudja, a szívét nékem adná, legjobb dolog volna. Valakinek megüzenem nagy titokba, a kíváncsi szomszédasszony meg ne tudja, a szívét nékem adná, legjobb dolog volna. Szeretnék csak egy napra is gerlemadár lenni, valakinek szobájába este belepülni, a vállára szállalékot megpihenni, az ajkára édes csókot százat adni, ha szívesen tartóztatna sej nála maradni. A vállára szállalékot megpihenni, az ajkára édes csókot százat adni, ha szívesen tartóztatna sej nála maradni.